Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Január 23-a szombat a központi középiskolai írásbeli felvételik időpontja. Egy nappal ezt megelőzően beszélgetünk, és még mindig a járványhelyzet közepette. Talán kezdjük is ezzel, hogy vajon kockázatot jelenthet-e, hogy most országszerte több ezer, ha jól láttam a számokat, több mint 70 ezer diák jelenléti formában felvételizik, írásbeli felvételi tesztet ír. Igaz, ők akár 8, akár 6, akár 4 évfolyamos középfokú tanulmányokra jelentkeznek, jelenleg amúgy is jelenléti formában tanulnak, mert az általános iskola évfolyamaiban jelenléti oktatás van, de azért ez a fajta, vagy ez a típusú írásbeli felvételiztetés jelenthet-e azért kockázatot?
Én azt gondolom, hogy ma semmit sem lehet kiszűrni ebben az időszakban. Nyilván mindenféle olyan megmozdulás, amikor több tízezer embernek el kell menni egy olyan intézménybe, ahol néhány diáktársával együtt fog dolgozni. Valamiféle kockázat ez egészen biztosan jelent, de én is arra utalnék, hogy ezek a diákok szerencsére olyan körülményeket tudnak teremteni, talán legtöbb iskolában, ahol nagyon biztonságos a helyzet. Azoknak az iskoláknak, osztályoknak a száma, amelyek 8. évfolyam alatt vannak, és nem tudnak részt venni az oktatásba, szerencsére valóban nem kiugróan nagy. Én remélem, hogy ez a mostani szombati felvételi vizsga sem fogja elősegíteni azt, hogy többen elkapják. Azt nyilván én is tudom, hogy már kaptunk mi is a Révai gimnáziumba jelzést, hogy van olyan osztály, hogy van olyan diák, aki karanténban van, így ők egészen biztosan nem tudnak most részt venni. Remélem, hogy nagyon kevés a számuk, és hát őnekik szerencsére ott van a két pót nap, amin majd bizonyíthatják rá termettségüket.
Önök egyébként, ha már említette a saját gimnáziumukat, a Győri Révai gimnáziumot, hogyan készülnek? Itt nyilván azért a távolságtartásra, a maszkviselésre, különböző biztonsági óvintézkedésekre, akár hőmérőzésre azért továbbra is vannak szabályok.
Így igaz, a szabályok semmit sem változtak az érettségihez képest, és ez újdonság egy picit a mostani felvételi, tehát soha ilyen körülmények között nem volt a felvételi. A jelentkezés menete gyakorlatilag ugyanolyan volt, mint korábban, viszont maga a felvételi az több dologban is el fog térni, hiszen egyrészt a szülők nem tudnak bejönni az iskolákba, eddig azért felkísérhették az osztályterembe még egy utolsó megnyugtató szót, egy simogatást, ölelést, kedves szavakat tényleg tudtak mondani. Most hát ők nem tudnak feljönni az osztálytermekbe. A bejáratnál nyilván iskolától függően, attól függ, hogy milyen eszközeik vannak, hőmérőnek mindenképpen lenni kell, hiszen ez az általános szabály. Nálunk van olyan hőkamera, ami ezt szerencsére gyorsítani tudja, tehát nem számítok arra, hogy torlódás lenne, és hát az osztálytermekbe ugyanúgy, mint a jelenléti oktatásban fertőtlenítés volt, vagy lesz ma délután mindenképpen, illetve a pedagógus kollégák a felügyeletkor, és hát ez is az érettségihez hasonló, maszkot kell, hogy viseljenek, a diákoknak nem kell maszkot viselni, és egy tanteremben maximum 10 ülhetnek, vagyis ez azt jelenti, hogy nálunk 283 diák fog felvételizni, ez 29 tanteremben bonyolítjuk le, ez éppen, hogy eléri az iskola teljesítő képességét. Azon, hogy a 20 diákkal több lenne, akkor picit bajba lennénk, és akkor nekünk is segítséget kellett volna hívni általános iskolától, hogy esetlegesen adjanak helyet nekünk.
Tegyük hozzá, hogy korán sem minden tovább tanuló diáknak kell most felvételit írnia, bár azért nagyobb számban vannak középfokú oktatási intézmények, hát elsősorban gimnáziumok, ahol ezt megkövetelik a felvételi eljárás során, sőt az írásbeli után szóbeli fordulót is szoktak tartani. Úgy készülnek például önöknél a Révai gimnáziumban, hogy megtarthatók majd ezek is adott esetben?
Igen, mi egyelőre még így készülünk, de ez is másképpen lesz, mint a korábbi évben. Nálunk a 8. osztályosoknak nem kell szóbeli vizsgát tenni. Úgy gondoljuk, hogy maga az írásbeli felvételi és az osztályzataik elegendő táppontot adnak a kiválasztáshoz, de a 6-osztályos képzésben, ahol gyakorlatilag most is 5-6-szoros a túljelentkezés, ott az írásbeli és a jegyek után még a diákokat, akik jelentkeznek, még van esélyük bejutni, a szóbeli vizsgán is meg fogjuk kérdezni. Eddig ez úgy történt, hogy egyszerre behívtuk őket, és több terembe, több bizottság hallgatta meg őket, a szülők is ott lehettek velük. Most ez egészen biztosan nem így fog történni, hanem konkrét időpontra hívunk be diákokat, és így fognak részt venni a szóbeli felvételi menetében.
Jóval távolabbi időpont, hát addig még 3,5-4 hónap van hátra az érettségig, és hát nem nagyon tudni, hogy miként alakul addig a járványhelyzet, és hogy állunk majd egyáltalán oltással vagy átoltottsággal, de hát nyilván azért az iskoláknak már, hát ha nem is készülniük, de azért gondolkodniuk kell az érettségi lebonyolítása felől, bár hát nyilván, hogy itt majd az oktatási kormányzat vagy kormányzati döntések fogják mindezt mederbe terelni. De hát azért, ha mégis készülnek valami forgatókönyvvel, akkor mivel készülnek?
Egyértelmű, hogy az érettségi a középiskolákban, legyen ez gimnázium vagy, vagy technikumok, szakközépiskolák régebbi nevükön, a legnagyobb prioritás most az érettségizők felkészítése. Nyilván maga az érettségi vizsga lebonyolítása is kérdéseket vet fel, és valóban, ahogy például egy évvel ezelőtt az érettségin csak írásbeli vizsga volt, az előrehozott érettség elmaradtak, az ősz érettségi lebonyolításra került szerencsésen mind a két forduló. Vannak találgatások, reméljük, hogy időben megtudjuk azt, hogy hogyan és miképpen lesz az érettségi. Őszintén bevallom, én nagyon erősen érettségi párti vagyok, hiszen az érettségi nem csak egy végbizonyítvány, hanem egy belépő a felsőoktatási intézményekbe is, tehát nagyon fontos szerepe van ott a felvételinél, de nyilván lehet olyan egészségügyi helyzet, hogy sokféle döntés születhet. Most azonban a legfontosabb feladat azt gondolom az, hogy az érettségizőket hogyan tudjuk felkészíteni ezekre a vizsgákra, hiszen nekik azért az előző tanévben is 3 hónap digitális oktatásban telt el, ha november 11-től nézzük február 1-jéig, akár még a téli szünetet is leszámítva, hát ez is most már azért több mint 2 hónap ilyen fajta felkészítésben van, ami néhány tantárgynál nagyon jól megoldható, és ennél rövidebb időszakra azt gondolom, hogy érdemes később is gondolkodni rajta, de ilyen időtávolságban és minden tantárgyat figyelembe véve, az különösen az emelt szintű érettségre való felkészítést nem tudja pótolni.
Ugye a hírek, információk szerint a kormány a jövő heti ülésén foglalkozik majd az érettségi kérdésével, vagy hát a végzős évfolyamok kérdésével. Minden esetre a miniszterelnök ma reggel rádióinterjújában arra utalt, hogy megpróbálják megteremteni annak a lehetőségét, hogy a végzős évfolyamok azért már jelenléti oktatásban tudjanak készülni az érettségi vizsgára. És ennek részeként azt is megemlítette, hogy elképzelhető, hogy az érettségiző vagy érettségire készülő diákokat, illetve az érettségiztető tanárokat esetleg az oltási sorrendben is előre veszik. Hogyan látja egyébként, hogy vajon megoldható ezt úgy, hogy az iskolában egyébként történtesen digitális oktatás van, de mondjuk a végzős évfolyamokat valamilyen módon kiemelik, és ott meg jelenléti tantermi oktatás lenne? Tehát ez a vegyes szisztéma vagy egyes rendszer, ez működőképes gyakorlatot jelentene?
Mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, és azt gondolom, hogy azért ez egy jó üzenet volt miniszterelnök úrnak a reggeli beszédében, hogy ők is tisztában vannak a problémával, hogy a végzősök segítségre szorulnak ahhoz, hogy tényleg eredményes és a képességeiknek, tudásuknak, felkészültségüknek megfelelő érettségi vizsgát tudjanak tenni. Én nagyon sokat gondolkodtam ezen kollégáimmal, a 12-es végzős évfolyam tanáraival, a kötelező érettséget tanító kollégákkal többször beszélgettünk, most utoljára tegnap volt erről szó, és úgy látjuk, hogyha az iskolák kapnak lehetőséget arra, hogy a végzősök valamilyen formában visszajöhessenek az iskolába, akkor ki tudnánk alakítani egy olyan rendszert, amit még talán itt a nyár végén ősszel is gondolkodtunk rajta, hogy egy ilyen hibrid féle oktatást a kötelező érettségi tantárgyaknál természetesen a diákok részére önkéntes és a pedagógusok részére is valamilyen módon önkéntes rendszerrel felajánlanánk a lehetőségét a személyes találkozásra, illetve azokon a fakultációkban, amelyek az emelt szintű érettségi eléréséhez szükségesek, vagy jó megírásához szükségesek, ott szintén teremteni. Tehát egy ilyen 2 nap terveznénk jelenléti oktatást, a többi napon pedig feldolgoznák ezeket az anyagokat, illetve kapnának azokból a tárgyakból valamilyen projektjellegű feladatot, amelyekhez amikor érettségit nem tesznek.
Mindenek hátterében egyébként az állhat, hogy azért az online oktatás keretei között nehezebb, nehézkesebb vagy problémásabb az érettségire való felkészülés, illetve az érettségire való felkészítés a pedagógusok részéről, tehát korántsem olyan, mint a hagyományos, megszokott osztálytermi keretek között?
Nagyon sokan azt gondolom, hogy rengeteg energiát fordítanak erre a fajta tanításra. Nagyon sokan tartanak online órákat, küldenek izgalmasabbnál izgalmasabb feladatokat, de azért hadd mondjam azt, hogyha egy pedagógus mondjuk 25-30 évig gyakorló tanárként órákat tartott tantermi jelenléti oktatás keretében, akkor nem biztos, hogy ugyanolyan rutinnal és ugyanolyan hatékonysággal tud részt venni a digitális oktatásban, és nem csak ez az oka, hogy azt gondolom nem tudja hosszú távon azért helyettesíteni a digitális oktatás a jelenlétét, hiszen nem, mégsem ugyanolyan a kontaktus, hogyha látjuk, hogy be vannak kapcsolódva a gyerekek órára egy számítógépen keresztül, nem ugyanúgy tudnak kérdéseket feltenni, nem lehet egyenértékű azzal, és hát az érettségire felkészítés az valóban azért konkrét tudásról is szól, tehát most már jönnének történelmből, magyarból az érettségi tételek, matematikából is az összefoglalás, ismétlés, és hát arról nem beszélve, hogy mondjuk egy kémia tantárgy emelt szintű érettségére felkészülni, ahol kísérletek is vannak, vagy fizikából, otthonról, hát ez nagyon komoly nehézségeket jelenthet.
Ja, ha megnézzük a tavalyi érettségit megelőző időszakot, akkor is hát jó ideig már digitális munkarendben online zajlott az oktatás, és azért az érdekes, én ennek kapcsán éppen megnéztem a tavalyi érettségi összesítéseket, vagy vizsgaeredményeket, és a számokból az derül ki, hogy nem voltak gyengébbek a teljesítmények, a diákok teljesítménye, vagy a vizsgaeredmények, tehát ezek szerint azért talán online is sikerült elvinni a diákokat egy sikeres érettségig.
Igen, és tényleg gratulálok minden felkészítő kollégának, csak ne felejtsük el azt, hogy tavaly március 17-től nem volt jelenléti oktatás, közbeesett még a tavaszi szünet is, ami azt jelenti, hogy körülbelül egy 4,5-5 hét esett ki, és a diákjaink akkor már azért jó benne voltak az ismétlésbe, nem esett ki az előző évben ez a 3 hónap, amit egészen idézőjelben nem esik ki, mert hiszen ebben is nagyon komoly munka folyik, de mégsem ugyanaz, mint a jelenléti oktatásban. Tehát le a kalappal az érettségiző diákok előtt is bizonyították azt, hogy valóban tudnak önállóan rendezetten felkészülni, és megvan a felelősségi érzetük is a saját sorsuk iránt, természetesen leginkább. Nagyon örültem az eredményeknek. Az látszódott tavaly, hogy a végeredményeket tekintve például a szóbeli érettségi, hogy nem volt egy picit emiatt az összpontszámok azért alacsonyabbak voltak, de az írásbeli vizsgák nagyon szépen sikerültek, ami nagyon megbízó volt, különösen azért, mert nem volt semmivel sem könnyebb összességében az összes tantárgyat nézzük, mint az előző években leteendő érettségi, hiszen egyébként az érettségi tételek azok már előbb elkészülnek és úgy kerülnek sorsolással kiválasztásra.
Ha már érettségire való felkészítésről beszélgetünk, akkor a köznevelésért felelős államtitkár talán éppen az operatív törzs ülésén a napokban beszélt arról, hogy hát sem a pedagógusok, sem a tanulók nincsenek úgymond kitiltva az oktatási intézményekből, annak ellenére, hogy digitális munkarendben zajlik az oktatás, vagyis lehetőség van konzultációkat, kiscsoportos foglalkozásokat, akár felzárkóztató foglalkozásokat is tartani, vagyis akár talán ilyen kiscsoportokban az érettségire való felkészülést is el lehet kezdeni, vagy meg lehet tartani?
Igen, ez egy jelentős különbség a tavalyihoz képest, és mint ahogy a mi iskolánk, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok iskola él is ezekkel a lehetőségekkel. De azt mondom, hogy azért az érettségiző évfolyamnál egy picit lehet, hogy a kis csoport fogalma az kiszélesedik, és ez nem csak 3-4-8 diákot jelent, hanem akár 15-20-at is, amely persze nyilván próbálunk olyan terembe elhelyezni, hogy ez biztonságos legyen, és ezt jónak is tartom, különösen azért, és itt most nem csak az érettségizőkről beszélek, hanem az egyéb tehetséggondozó vagy hátránykompenzáló foglalkozásokon, hiszen ez kiderült a tavalyi statisztikákból is, hogy a legnagyobb hátrányt azok a diákok szenvedték el, akik egyébként is picit lemorzsódástól jobban tarthattak, és ott volt azért az, hogy nem tudják teljesíteni különböző okok miatt egyébként sem az iskolai követelményeket. Ő nekik ez még nagyobb problémát okozott, és ha nem is ilyen jellegű probléma, hiszen a gimnáziumokban talán ritkább az ilyen diák, és tényleg a Révai gimnáziumban is nagyon magasak az osztályátlagok, de az jól meglátható most is, és az osztályozó értekezletek ezt bizonyították, hogy azoknak a diákoknak van azért egyébként több problémájuk a digitális oktatással is, akik egyébként is az osztályban a gyengébbek közé tartoztak.
Érettségiről vagy érettségi felkészülésről beszélgetünk, és mindeközben elindult egy petíció vagy aláírásgyűjtés is. Több mint 25 ezeren csatlakoztak már ehhez aláírásukkal, hogy az érettségi vizsga helyett a jegyek átlaga alapján kapjanak idén érettségi érdemjegyeket a diákok. De azért, ha jól értem az eddig elmondottakat, vagy az eddigi szavait, akkor ebből az derül ki, hogy sem a diákok, sem a tanárok, legalábbis az önök tapasztalatai szerint nem akarnak nem érettségizni, vagyis hát érettségit szeretnének.
Igen, én így érzem inkább, és ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan diákok, akik a petícióhoz csatlakozva inkább azt mondanák, hogy ne érettségizzenek, és biztos, hogy vannak olyan kollégák is, akik tartva a vírusveszélytől vagy a felkészítés nehézségeitől inkább azt mondják, hogy ne legyen érettségi. Én bevallom, előbb is mondtam, én nem tartozom közéjük, és az iskolán pedagógusai is egyértelmű, amikor én kérdeztem őket, nem támogatnák ezt a kezdeményezést, és a diákok közül többen kétségbe esetten hívtak fel, hogy jogok most lehet, hogy nem lesz érettségi, amire ő készült energiát fordít, és nyilván, hogyha a jegyek alapján kéne mondjuk egy orvosi egyetemre bejutni, akkor ott nehéz lenne eldönteni a sorrendet, sőt, tulajdonképpen lehetetlen lenne. És az is igaz, hogy én ezt a saját iskolám osztályai között is látom, hogy nem feltétlenül biztos, hogy pontosan, objektíven lehet mindenkit osztályozni, és az ötös, akár egyes osztályokon belül, akár egyes osztályok összehasonlítva, de nyilván iskolák között is lehet különbség. Ez nem azt jelenti, hogy valahol jobban meg kell dolgozni, de nem lehet pontosan, egyértelműen, objektíven azt gondolom értékelni, és azzal, hogy az átlagokkal lehetne csak bejutni, ez nyilván azt jelenti, hogy például azok a diákok, akik mondjuk 12. osztályra lettek felnőttebbek, lettek érettebbek, lettek céljaik, amikért tudnának tenni, hátrányba kerülnének, hiszen lehet, hogy 11-es osztályzataik gyengébbek. Szerintem ezt mindet mérlegelni kell, amikor majd a végső döntést meghozzák azok a szakemberek, akik az egészségügyi helyzetet jobban átlátják, és mérlegelnek mindent, hogy mégis milyen módon lehet érettségit tartani.
Ez imént már szóba került, hogy kis csoportos foglalkozások, vagy akár felzárkóztató összejövetelek tarthatók az iskolákban. Ennek kapcsán talán érdemes arra is kitérnünk, hogy már tavasszal szakemberek, oktatás, kutatók megfogalmazták azt a véleményt, hogy félő, hogy az egyébként is hátrányos helyzetű, vagy különböző tanulási nehézséggel küzdő diákok az online oktatás időszakában hát még inkább lemaradnak, vagy leszakadhatnak. Hogy látja, ez valós veszélyt jelent? Hát, hogy egyáltalán mekkora veszély lehet ez, és milyen lehetőségeik vannak a történetesen szükséges felzárkóztatást tekintve iskoláknak, pedagógusoknak a jelenlegi helyzetben?
Én azt hiszem, hogy aki egy picit is gondolkodott azon, hogy kiket érinthet leghátrányosabban ez a fajta oktatási rendszer, nem volt meglepő a szakembereknek az a fajta adatgyűjtés utáni megállapítása, ami ezt megerősítette. Egyrészt tényleg az ember ilyenkor annak örül, hogy nagyjából reálisan látja, hogy mik a legnagyobb problémák, másrészt pedig tényleg annak egyáltalán nem örül, hogy valóban azok a diákok, akik egyébként is kevesebb segítséget tudnak otthonról kapni mindenféle értelemben, veszélyeztetettek azzal, hogy nem tudnak elvégezni valamilyen iskolatípust, és ezáltal nem tudják mondjuk később a munkaerőpiacon jól pozícionálni magukat, azokkal mi lesz. Én azt gondolom, hogy továbbra is most jelen pillanatban, és azért is örültem annak, hogy az első 8 év folyamon jelenléti oktatás van, mert talán kevesebb diák sodródik a mostani körülmények között olyan helyzetbe, ami megakadályozza abban, hogy a terveit esetleg végrehajthassa. Úgyhogy egyetértek a megalapítással mindenképpen.
Abban amúgy nagyjából egyetértés van szakemberek, pedagógusok körében, hogy a digitális oktatásban hát nyilván számos készséget hív elő, és fontos szerepe vagy terepe lehet úgymond békeidőben is az iskolai munkában, azért eredményességét tekintve nem lehet olyan jó és hatékony, mint a hagyományos osztálytermi oktatás, tehát akárhogy is azért ez egy kényszerhelyzet, és egy járványügyi helyzet kiváltott a kényszer.
Én ezzel is egyetértek, tehát a digitális oktatás nagyon érdemes foglalkozni a későbbiekben is. Egészen biztos vagyok abban, hogy lesznek olyan időszakok, rövidebbek, hosszabbak, amelyben egy iskola a saját életében elő tudja venni a digitális oktatás tapasztalatait, és egyes diákokat tud ezzel segíteni, akik esetleg kiesnek az oktatásból, vagy egyes csoportoknak tud adni ilyen módon olyan feladatokat, amivel segítheti őket, és egészen biztos az is, hogy rövidebb időszakokra, akár egy-két napra, vagy akár egy hétre is, ez egy értelmezhető megoldás lehet, akár olyan napokra, amik belelógnak, szünet előtti időszakra, ez mind szerintem jó lehet, vagy mondjuk olyan tematikus hetet tartunk, ami kicsit szétzilálná az oktatást, akkor ezt mind lehet használni, és érdemes is lesz használni, egészen biztos vagyok abban, és az jól látszik, hogy a pedagógusok milyen gyorsan tudtak érdemben részt venni ebben az oktatásban, holott ez nagyon hirtelen jött márciusban. Mindenki azt mondja, és ezt megerősítette minden osztályfőnökünk, hogy a diákoktól, mikor kérték azt, hogy mondják el a véleményüket most a fél év lezárása előtt, egyértelműen azt mondták, hogy sokkal jobb a helyzet, mint amilyen tavasszal volt, sokkal otthonosabban mozognak a pedagógusok is ebben a térben, és a diákok is sokkal egyértelműbben tudják, hogy mit kell csinálniuk, mik az elvárások. Úgyhogy én szerintem ez rövidebb időszakokra egy értelmezhető és használható segéd dolog lehet. Ilyen hosszú távon én nem hiszem, hogy ez működni tud, 2-3 hónap, vagy még hosszabb időszakokra. És hát ne felejtsük el azt sem, amit én mindig is hangsúlyoztam, hogy az iskola az nem csak arról szól, hogy tananyagot adunk át a diákoknak, lediktáljuk, vagy elmondjuk, vagy akár megbeszéljük velük, hanem nagyon sok olyan élményt tud nyújtani a diákoknak a barátkozáson keresztül az együttműködés megtapasztalásáig, amelyet fejleszteni úgy, hogy otthon van egy számítógép előtt nem lehet, sem direkt, sem pedig indirekt módon.
Meg lehet azt fogalmazni egyébként, hogy a digitális munkarendnél mi az, ami leginkább hiányzik? Hát nyilván ezen a közösségen, a személyes jelenléten, a találkozásokon kívül.
Ezek a legfontosabbak pedig, amiket szerintem. Tehát szerintem a diáknak ez hiányzik legjobban. Nem gondolom, hogy önmagában a dolgozatírás hiányzik, de a segítség egyébként hiányzik a diákoknak azért, amit megkaphatnak a kérdéseikkel a pedagógusoktól. Leginkább én azt gondolom tényleg a személyes kapcsolatok, a motiváció hiányoznak, amikből elmeríthetnek. A közösség hiányzik.
Tehát, hogy együtt lenni ott az osztályteremben, igen.
Sokkal jobb együtt örülni, vagy bánatoknál segíthet a feldolgozásban. És hát csak abba gondoljunk bele, hogy nyilván ez, azt gondolom, hogy le a kalappal a testnevelők előtt is próbálják gyerekeket rávenni a mozgásra egészen kreatív módokon, de azért mondjuk nem tud kialakulni például bármilyenféle csapatjáték, és itt nem csak a labdásokra, hanem különböző olyan dolgokra, amit együtt játszanak. Hiszen önmagában a játék mennyire hasznos lehet az együttműködések kialakításában, még a kreativitásban is, tehát a kommunikációban. Ez mind-mind hiányzik.
Itt van az iskolai fél év vége, éppen most, amikor beszélgetünk, zárul a 2020-21-es tanévnek az első fél éve. Hát a járványhelyzet okán ez is sajátos, sajátságos fél év volt, bár hagyományos módon jelenléti tantermi oktatással indult, ám november közepén a 9-12. évfolyamokon elrendelték a tantermen kívüli digitális oktatást, az általános iskolai évfolyamokon maradt a klasszikus tantermi oktatás. Ha így visszatekint, akár személyes igazgatói tapasztalatait összegezve, hogyan telt ez az első fél év így ebben a vegyes rendben, ahol ráadásul hatosztályos képzés van, mint például az önök gimnáziumában, ott különösen érvényesült ez a vegyes szisztéma, vagy ez a vegyes rendszer. Most milyen volt ez a fél év?
Igen, hát az előző évi márciusi tapasztalatok után, amit azt gondolom, hogy mindenhol június végéig próbáltak értékelni, hogy felkészülhessünk jobban, hiszen biztos vagyok benne, hogy sokan valószínűsítették, hogy esetlegesen sor kerülhet hasonlóra a 2020-21-es tanévben is. Augusztusban megpróbáltunk felkészülni mi is, akár a digitális oktatásra, akár valami hibrid rendszerre. Nagyon sokféle ötlet volt szert az iskolákban, rengeteget hallottam én is, nagyon sok igazgató kollégával beszéltem. De azt mindenféleképpen, azt gondolom, hogy mindannyian szerettük volna, hogy szeptember 1-én induljon el a tanév normál rendben, hiszen vannak az iskolákba bejövő évfolyamok, különösen fontos ez azt gondolom az általános iskolai alsóbb évfolyamokon, különösen az első osztályosoknál, és ott a középiskolákban a 9. vagy a 4 évfolyam melletti 6-8 évfolyamos iskolákban az 5. és a 7. évfolyamon. Ez azért szerencsére megvalósulhatott, de az is kétségtelen, hogy már szeptemberben több osztály karanténba kerülhetett, kollégák elkaphatták a fertőzést, a kontaktkutatás miatt a mellette levő kollégák karanténba kerültek. Személyes tapasztalatom is van ez ügyben. Nálunk a 28 iskolai osztályból összességében 11 volt karanténban, szerencsére nem egyszerre mind a 11, és az a kollégáink közül is, nagyjából a kollégáink 10%-a elkapta a vírust, és egy jó páran a kontaktkutatás miatt kiestek a tanításból. Tehát nehéz volt az első időszak, de annyiban mindenképpen jó volt, hogy a bejövő osztályokkal meg tudtunk ismerkedni, megismerték ők is a tanáraikat. Ilyen módon könnyebb volt már kialakítani a november 11-én kezdődő másik rendet. Tehát az őszi szünet, tehát megelőző hétig az iskolákban hol több, hol kevesebb osztályban azért voltak problémák, fennakadások. A pedagógusok nagyon komoly munkát végeztek, hiszen a kieső kollégákat pótolni kellett. Ha otthonról küldték az anyagot, akkor is valamiféleképpen felügyeletet kellett ellátni. Tehát egy nagyon nehéz időszak volt ez is, és utána jött aztán valóban az átállás. Mi azt mindenképpen támogattuk, nevezi pedagógus kar, hogy az első 4 év folyam az feltétlenül maradjon, ahogy csak lehet, és csak akkor legyen más oktatási forma, hogyha valóban a megbetegedések ezt indokoltá teszik, hiszen az jól látszott a tavaszi időszakban is, hogy az alsósoknak a tanítása az nagyon komoly problémákat is jelenthet, a képhasználattól kezdve sok minden miatt, illetve hát ott fokozottan a szülők felügyelete szükséges, nem lehet magukra hagyni a gyerekeket, és ha a szülőknek otthon kell lenni, az nyilván egyéb más hatásokkal is jár, ezért ezt mindenképpen támogattuk. Valóban a 11-en november 11 utáni időszak az vegyesen alakult nálunk is, két osztályunk iskolába járással teljesíti a követelményeket, a kötelezettségeit, míg a többi osztály, miként a szerte az országban mindenhol 9. évfolyam, ez annál magasabb évfolyamok, pedig átálltak a digitális oktatásra. Mivel most volt időnk ősszel, azért nem úgy lett, mint tavasszal, hogy péntek délután kidőtt, hétfőtől nem megyünk, ezért az is rendezettebb volt, hogy a gyerekekkel még egyeztetni tudtuk, hogy milyen fórumokon, hogyan fogjuk elérni őket. Az iskolák szerintem nagyjából kialakították, hogy mi lesz az a platform, amit használni fognak, amivel segítik a pedagógusok munkáját egymásét is, és hát nyilván a diákokét, akiknek nem kell 5-6 féle eszközön, 5-6 féle platformon mozogni. Hát ebből mindenféleképpen kedvezőbb volt, és hát megvoltak a tapasztalatok arra nézve is, hogy mi a leghatékonyabb, ami egyes tantárgyakra nézve akár különböző is lehet. És így érkeztünk el.
És a fél év zárás jelentett nehézséget a tekintetben? Ugye hagyományosan ilyenkor, ha jól emlékszem, akkor osztályozó konferenciák szoktak lenni.
Igen, ilyenkor vannak az osztályozó értekezletek. Eddig ez nyilván úgy volt, hogy a pedagógus kollégák beszéltek is egymással, bekerültek az osztályzatok, a magatartás szorgalmat látta mindenki, megjegyzéseket tett, majd aztán beültünk egy terembe, vagy az igazgatóirodába, és együtt megnéztük, hogy milyen problémák vannak, mik a sikerek, ki javított, ki rontott, kire kell jobban figyelni, kit kell támogatni. Tulajdonképpen mindez biztos, hogy jó pár iskola ezt hasonlóan csinálta most is. Mi ezt úgy csináltuk meg, hogy az osztályfőnököket megkértem, hogy minden egyes kollégával kérje ki a véleményt, és a 12. évfolyam alatti osztályainknál az osztályfőnök kolléga volt ott, és az iskola vezetősége, és így beszéltük meg, hogy igazából 3-4 kérdés volt. Egyrészt az, hogy tudtunk-e mindenkit értékelni, másrészt az, hogy vannak-e olyan diákok, akik egy kicsit elvesztek, több kolléga is jelezte, hogy nem vesz részt az online foglalkozásokon, vagy nem küld be feladatokat, harmadrészt pedig vannak-e olyan tantárgyak, amelyek nehezen mennek, amelyeknél picit mást kell talán csinálni, hogy hatékonyabb legyen a rendszer. A végzős évfolyamnál pedig azt kértem, hogy azok a kollégáink, akik kötelező érettségi tantárgyat tanítanak, ők személyesen is legyenek ott, és így beszéltük meg a teendőket, a nehézségeket, és azt, hogy milyen hol tartunk a tananyag feldolgozásán.
Említette, hogy azért előfordult, hogy pedagógusok kiestek a napi munkából, illetve hogy egyes osztályoknál el kellett rendelni a digitális munkarendet. Hogyan működik ez egyébként? Egyetem megbetegedés egy osztályban már azt eredményezi, hogy otthonról tanul az egész osztály?
Tulajdonképpen igen. Ez technikailag úgy működött, hogyha egy diák bebizonyosodott a teszt alapján, hogy pozitív, tehát megbetegedett, elkapta a vírust, akkor a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a területi illetékes szerve felhívta az iskolát, hogy kérte a diákok adatait, akik vele egy osztályba jártak, és felhívtak mindenkit kontaktkutatás miatt, első időszakban ez egyértelműen így volt, valamint értesítettek engem, hogy onnantól kezdve az osztály karanténbe helyezik.
Tehát akkor ez intézmény vezetői, vagy nem is tankerületi szinten történt, hanem hát nyilván a járványügyi szakemberek hozták meg az erre vonatkozó döntést.
Így van, karanténba kerül, és akkor ezután az intézmény vezető jelezte a tankerületnek, hogy ez így van, és kérjük, hogy rendeljék el a digitális oktatást, és ez általában az első néhány naptól eltekintve elég gyorsan működött is. Tehát, hogyha ezt délelőtt jeleztük, akkor legtöbb esetben estére, másnap délelőttre ott volt az engedély. De nyilván engedély nélkül sem nagyon tudtunk más csinálni, hogyha az osztályt karanténba helyezték, hanem áttértünk ebbe az osztályban a digitális oktatásra.
Több körben zajlott az elmúlt hetekben, hónapokban a pedagógusok koronavírus tesztelése. Legutóbb a téli szünet végén volt egy ilyen tesztelés, mindez önkéntes volt, de a pedagógusok körében hát folyamatosan csökkent a tesztelés iránti érdeklődés, egyre kevesebben vettek részt a teszteléseken. Vajon mi lehetett ennek a hátterében?
Igazából én ebben az ügyben többször is mondtam, hogy nem tudok gondolkodni, és nem is szeretnék olyan véleményt mondani, mint hogy én minden pedagógus véleményt ismerném, és ez alapján mondanám. Biztos, hogy vannak, akik picit tartanak is a teszteléstől, magától az eljárástól. Biztos, hogy vannak olyan kollégák, akik attól tartak, hogyha megbetegszenek, akkor ez valóban egy picit hosszabb hercehúzca lenne, ez a táppénz 100%-os, stb. Esetet, tehát akár ilyen is lehetett, bár én azt gondolom, hogy tömegesen ilyen nem volt, hiszen azért az a felelősség érzetünk, hogy betegen megyünk-e dolgozni, vagy esetlegesen egy-két hónap csúszással kapjuk csak meg a pénzünket, ez szerintem a kettő nem összehasonlítható.
Egyébként zajlott ugye egy polémia arról is, hogy milyen mértékű táppénzre jogosult a pedagógus, ha történetesen megbetegszik és karanténba kerül, és mondjuk az iskolában betegszik meg, bár hát nem tudom, hogy ezt bizonyítottan hogy lehet igazolni, hogy valóban az iskolában kapta a fertőzést, de hogy nagyjából ezek most már azért úgy rendben lévő dolgok, hogy mekkora táppénz és ki jogosult erre?
Én azt gondolom, hogy talán most már kezd kiegyenesedni ez a dolog. Nem egyszerű adminisztrációja van ennek továbbra sem, tehát továbbra is valóban nagyon sok adatot el kell küldeni, és a bizonyítottságot én azt gondolom, hogy nem nagyon fogja megkérdőjelezni a hivatal. Beszéltem többször az államtitkár úrral is, Hajnal Gabriella elnökasszonnyal is. Azt mondta mindegyikük, hogy amennyiben egy pedagógus folyamatosan munkába volt, tehát minden nap tanított, és egyszer csak pozitív lett a tesztje, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy tulajdonképpen ilyen idéző munkahelyi baleset, hogy munkahelyén kapta el a fertőzést. Tehát talán nem is ez a legnagyobb probléma, hanem az, hogy valóban itt azért sok adatot kell elküldeni, több hivatalon megy keresztül, és időben valóban nem túl gyors, hiszen nálunk is, akik szeptember-október voltak betegek, a téli szünetben mentek el az adatok, hiszen akkor az derült, hogy pontosan hogyan van ez a folyamat, és reményeim szerint azért előbb-utóbb meg fogják kapni azt a kiegészítést, ami a 60 és a 100% között van. Tehát akár ez is közrejátszhatott. Nem nagyon tudnék másokat mondani arra, hogy miért nem mentek el, mert az iskolákban ott volt. A középiskolákban ugye a pedagógusok nagy része nem volt ott, ahol nincs 6-8 éves, az egyáltalán nem volt ott, tehát ők csak emiatt valószínűleg nem mentek be, hiszen a feladatokat otthonról látták el. Nem tudnék mondani olyan dolgot, ami egyértelműen és 100%-ban azt mondja, hogy ezért nem mentek el a pedagógusok tesztelni.
Szóba került az, hogy az önök iskolájában is voltak azért megbetegedések, estek ki pedagógusok a munkából, de hát az ország számos pontjáról lehetett hallani olyan híreket, hogy gondot is okozott a pedagógusok pótlása vagy a helyettesítésük, és akkor tájt éppen az egyik pedagógus érdekképviselet, a pedagógusok szakszervezete megfogalmazott egy olyan javaslatot, vagy felvetést tett, hogy be lehetne vonni pedagógus hallgatókat is az oktatásban, napi iskolai munkába, ott, ahol gondot okoz mondjuk a helyettesítés, a kieső tanároknak, tanítóknak a helyettesítése. Ez akkor nem találkozott a köznevelési államtitkárság egyetértésével. Ön hogyan látja, vagy akár a pedagóguskar hogyan látja, hogy nem lehetne ez egy működőképes gyakorlat mondjuk válsághelyzetben, vagy ha ne adj Isten a járványhelyzet esetleg rosszabbra fordul?
Válsághelyzetben szerintem minden javaslatot meg kell fontolni, akár ezt is, amit hallottunk. Nagyon sok esetben azért itt a nem egyértelmű az egyetemeknek az állásfoglalása sem, hiszen azt is tudjuk, hogy 6. évre nagyon sok iskolában vannak hosszú gyakorlaton pedagógus jelöltek, és még itt sem volt egységes a pedagógus képzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményeknek az álláspontja. Vannak, akik nem fogadták el, vagy nem fogadják el azt, hogyha a hallgató ilyenkor digitális anyagokat küld, amit én nagyon rossz néven veszek, hiszen ugyanúgy részt vesz a folyamatban. Úgyhogy nincs egységes álláspont erről. Én azt gondolom, hogy tényleg ilyen helyzetben minden segítség jól jöhet. Nem vagyok biztos abban, hogy az egyetemisták közül nagyon sokan kijöttek volna, nem tudjuk, hogy mennyire lettek volna alkalmasak. Tehát azért tényleg ezzel én is nagyon óvatosan kell, de megfontolandó minden javaslat.
Folyamatosan tesztelték tehát a pedagógusokat, viszont egyelőre nem oltják a pedagógusokat. Tudjuk, hogy van egy rögzített oltási terv és menetrend, ebben külön nem szerepelnek a pedagógusok, jól lehet ezt a szakszervezetek, és a Nemzeti Pedagógus Kar is szorgalmazta. Úgy tűnik mindebből, hogy az iskola tehát járványügyi szempontból nem mondható veszélyes terepnek. Tegyük hozzá azért zárójelbe, talán elmondhatjuk, hogy ön is megfertőződött a közelmúltban koronavírussal.
Hát az adatok alapján szerencsére azt megállapíthatjuk, hogy különösképpen azért járványgócnak az iskolák, és ami számomra tényleg egy picit meglepő, de ugyanakkor olyan örömteli is, a kollégiumok sem lettek nagyon erőteljes gócok. Ez nyilván egyrészt azt jelenti, hogy az iskolák nagyon is betartották azokat a biztonsági előírásokat, ami a fertőtlenítéstől kezdve a lehetőségeik megvoltak, kinek jobban, kinek kevésbé távolságtartás a maszkviselésre, és ott a kollégiumok is nagyon-nagyon jól teljesítettek. Talán kollégiumot nem is kell bezárni, ami számomra egy csodával egyenértékű, azt gondolom. Hát az oltási sorrenddel kapcsolatban valóban mi is küldtünk levelet államtitkár úrnak, a szakszervezetek nyílt leveleket írtak. Nagyon jó lett volna, hogyha a pedagógusok előbbre kerülnek. Érthető az is, hogy vannak, akik talán valóban joggal vannak erről, érthető az is, hogy a pedagógusok, tehát egyébként a vakcina mennyiség sajnos nem akkora, hogy arról beszélhessünk, hogy holnap megkezdődik a 150-160 ezer pedagógusnak az oltása. Én azt gondolom, hogy összességében a társadalomnak szüksége van arra, hogy az iskolák működjenek, a gazdaságnak szüksége van arra, hogy az iskolák működjenek, hogy a munkavállalók ott legyenek a munkahelyükön, ezért jó lenne mielőbb beoltani a pedagógusokat, hiszen biztonságos jelenléti oktatás egyértelműen csak úgy képzelhető el, hogyha az ott levő szereplők azok védetnek érzik magukat, nem terjesztik tovább a vírust, nem kapják el a vírust, biztonságban tudják végezni a munkájukat.
Ennek kapcsán most azért az járt a fejemben, hogy az iskolában, az általános iskolában, mondjuk alsó tagozaton, ahol jelenléti oktatás van továbbra is, ugye a szünetekben, a folyosókon, hát akár 100 gyerek is van egyszerre, 6-7 éves kisiskolások, hát rendre odafutnak Magdi nénihez, a tanítónéniükhez mondjuk, átkarolják, megfogják, hát náluk igencsak nehéz lehet érvényesíteni mondjuk a távolságtartást, és tudjuk azt a kutatásokból, hogy pont ez a korosztály ráadásul tünetmentesen is igencsak fertőző képes lehet. Tehát óhatatlanul leselkednek azért veszélyek tanítókra, tanárokra, pedagógusokra, iskolai dolgozókra, talán nem is csekély mértékben.
Hadd tegyem hozzá, hogy az alsós diákokon kívül elsősorban az óvodapedagógusok és az óvodás korosztály az, aki hasonlóan azt gondolom igényli is ezt a fajta viselkedést, tehát sokkal több kontaktus van, sokkal több olyan, amikor a gyerekek akár együtt vannak, akár az óvónéni vagy a tanítók közelében. Ez tényleg valóban fokozott veszély, én is úgy gondolom, nem vagyok eléggé hálás, nem tudok eléggé hálás lenni, ezt számtalanszor elmondtam az óvodai tagozatnak is, amikor volt lehetőségem beszélni velük, az általános iskolai tagozatvezetővel is többször beszéltem, hogy azt a rendkívüli munkát, amit most nekik kell végezni ebben a helyzetben, ahol okosan higgadtnak is kell maradni, ugyanakkor nem lehet megfeledkezni arról, hogy itt ezek a gyerekek egészen más típusú törődést. Ezek biztos vagyok abban is, hogy az általános iskolák megpróbáltak kidolgozni olyan rendszert esetlegesen, hogy az osztályok elhelyezése, a csengetési rend esetleges megváltozása, a testnevelésnek más megszervezése segítsen abban, hogy valamelyest jobban lehessen távolságot tartani. Az iskolák között is óriási különbségek vannak, hiszen vannak olyan intézmények, ahol esetlegesen ez nem okoz problémát, mert megfelelő számú terem van, megfelelő számú szaktanterem, közösségi helyek vannak, esetleg kisebb létszámok, és hát vannak olyan intézmények, ahol mindezek nem állnak rendelkezésre, éppen annyi tanterem van, amennyi osztály, az osztályok viszonylag nagy létszámúak, teljes, maximális keretekkel működnek az iskolák. Tényleg le a kalappal az intézmény életét szervező vezetők előtt, a pedagógusok előtt, hogy mindezek ellenére valóban nem alakultak ki olyan gócok, hogy nagyon kevés, ahol sok fertőzésről tudnánk.
A járványhelyi helyzetbeli védekezéshez az eszközök adottak az iskolákban, nyilván kapnak önök is a pedagógus karban visszajelzéseket erre vonatkozóan, tehát hogy így 2021. januárjában mi mondható el erről, hogy fertőtlenítő eszközök, különböző fertőtlenítő csomagok, a hőmérőzéshez szükséges eszközök, ezek többnyire azért rendben rendelkezésre állnak az iskolákban?
Ezek, amiket említett szerkesztő, ezek rendelkezésre állnak. A fertőtlenítő szerek, akár a takarítás, akár a kézfertőtlenítéshez, a lázmérők, esetlegesen nagyobb iskolákban ezek a hőkapuk, vagy hőkamerák, ezek szerintem megfelelő számban rendelkezésre állnak. Amit nagyon sokan kértek, hogy maszkot jó lenne, hogyha biztosítanának a fenntartók megfelelő számban, ez azért szerintem nagy mértékben nem áll rendelkezésre. Erre ugye az volt a válasz, hogy mindenhol használni kell maszkot, nem csak az iskolában, tehát egyébként is szükség van rá, de szerezve mindenki maga. Ezen lehet vitatkozni, azt gondolom mi is kértük, hogy amennyiben lehetséges, azért jó lenne, hogyha az iskolában rendelkezésre állna valamekkora tételben a pedagógusok számára is van. Sokan kérték azt, különösen akik tényleg talán közelebbi, hogy kisebb termek vannak, hogy ott előfordul meg ennek, hogy esetleg valamilyen hasonlóan a tanári asztalnál, esetleg valamiféle plexitábla. Nagyon nehéz ez, mert tényleg szinte ilyen űr dolgokat vizionál, mert azért alapvetően tényleg mi azt gondolom a munkánk során nagyon közvetlen kapcsolatban vagyunk a diákokkal, és mindez kicsit ilyen elidegenítő, de tényleg különleges helyzet van, ezért sokféle védekezés technika lehet lehet eredményes annak érdekében, hogy el tudjuk látni a feladatunkat. Tehát a fertőtlenítők, a lázmérők, ez szerintem rendben volt, maszkot szerintem kaphatnánk többet, esetleg modernebb maszkokat, tehát akár ilyen, hiszen a maszkban ugye az is problémát, hogy ahol speciális iskolák vannak, ott speciálisabb védőszerelés kéne, hiszen a nagyot hallóknál fontos, hogy az arcmozgást is, a száját is lássák, vagy esetleg idegen nyelvtanulásnál is jó lenne ez. Tehát van mit javítani, de összességében azért a fenntartók szerintem sok mindent megtesznek a biztonságért.
Egyszer remélhetőleg minél hamarabb vége lesz a járványnak, mindenütt visszaáll majd a tantermi oktatás, a jelenléti oktatás rendszere, újra lesznek iskolai összejövetelek, együtt lehet lenni a folyosókon vagy az udvaron, lesznek osztálykirándulások, lehet jót beszélgetni, majd maszk nélkül az iskolai folyosókon. Hogyan látja elnök úr mégis, hogy ebből a nagyon kritikus időszakból és kritikus helyzetből akár pozitívunként, vagy pozitív tanulságként, vagy pozitív tapasztalásként, akár a digitális oktatásból sok mindent azért tovább vihetünk, vagy sok minden itt is maradhat pozitívumként?
Először onnan közelíteni meg a dolgot, hogy azt gondolom, hogy talán a társadalom is látja jobban, mint korábban, amikor természetes volt, hogy a gyerekek iskolába járnak. És a diákok is egy picit tapasztalhatták azt, hogy azért az iskola jó dolog. Teret ad sok mindennek, nyilván a tanulmányoknak is, közösségek fejlődésének. Tehát tényleg lehetne olyan második otthon, amiért mindenki sokkal többet tehetne esetlegesen. Másodrészt szerintem nagyon fontos az, hogy kialakulhattak pedagógusok, szülők között olyan fajta bizalom, hogy tényleg egymást meg kell becsülni ahhoz, hogy jól tudjunk együttműködni, akkor is, amikor egy olyan helyzet van, ami senkinek sem könnyű. Hogy magából az oktatásból, az oktatáshoz használt eszközökből mi az, ami hasznosul, ezt nyilván mindenki fel fogja dolgozni, biztosan lesznek tanulmányok, mindenki maga, saját magán is érzi azt, hogy mi az, ami fontos lehet számára. Lesznek tanulságok, lesz, amit használni fognak a pedagógusok, lesz, amit használni fognak iskolák. Én elsősorban arra gondolok, hogy azok a kieső órák, azok a diákok számára, akik mondjuk otthon maradtak, ezentúl sokkal több lehetőség lesz a tananyag átadására, közvetítésére ezekkel az eszközökkel, amiket most használunk, és vannak olyan tantárgyak, ahol jól értelmezhetően ilyen módon is ki lehet adni házi feladatokat, akár nem is egyik arra a másikra, hanem akár két hétre, három hétre előre.
Az elmúlt órában Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt velünk.